Ez az Intermezzo, a vonalban Mihályfi Balázs, színművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Új bemutatóval készül az Árt színtér. Osgyányi Mihály darabjáról van szó, a Csak egy kis terápia, ez a címe, a rendező Peller Károly. Jövő pénteken láthatja majd először a közönség, Szabó P. Szilveszter és a te főszerepléseddel. Mi az, amit erről a darabról tudni lehet? Tehát Csak egy kis terápia, bár voltak éppen bármilyen műfajú darab lehet a címe alapján.
Igen, gyakorlatilag ez egy film alapján készült, amit a hallgatók szerintem nagy valószínűséggel láthattak már. Pontosabban ebből a sztoriból két film is készült, és a Mihály ebből a két filmből készítette ezt a színpadi adaptációt. Ez tulajdonképpen egy bűnöző, egy mafiózó kálváriáját járja végig, miszerint rettenetesen rosszul érzi magát a bőrében, és pszichológusra van szüksége, meglátogatja ezt az úriembert, aki pszichiáterként regnál, és a kettőjük kapcsolatáról szól tulajdonképpen, illetve mindkettőjük gyógyulásáról, mert miközben történik a terápia, mindkettőjük megvilágosodik, és mindkettőjük új életet kezd. Igazából.
Tehát a bűnöző is hat a pszichiáterre?
Abszolút, igen, oda-vissza. Ahogy egyébként a normál életben is így szokott ez történni, tudomásom szerint, bár én magam nem jártam sokszor pszichológus, az egyszer megkíséreltem, de aztán sokkal okosabb voltam, mint a pszichológus, így aztán abba is hagytam a terápiát. Hazajöttem, megfogtam a kis varkocsomat hátul, és kiráncigáltam magam az aktuális problémából. Rájöttem, hogy nekem tulajdonképpen erre nincs szükségem.
Aha. Jó, hát akkor nem te vagy a valóságban ennek a darabnak a főhőse. Szóval,
igen.
De minden esetre, ha Csak egy kis terápia című előadásban az egyik főszereplő vagy. Na most melyik? Most ezek után, amit elmondtál, lehet, hogy te vagy a pszichiáter?
A talácsüljen.
Ez igen. Akasztják a hó.
Nem teljes mértékben, de nagyon testhez álló a dolog, annál is inkább, miután mi színészek azért a szakmából kifolyólag napi szinten foglalkozunk mindenféle embertípus pszichológiai mélységeivel, úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon-nagyon kellemes, helyes kis feladat ez nekem.
Terveim szerint a darabról kérdeztelek volna, de egyszer nem tudom kihagyni, hogy mi bajod van a pszichológusokkal vagy a pszichiáterekkel? Tehát rendben, egyszer ért csalódás.
Az ég adta egy világon semmi. Nekem sem volt egyébként csalódás, de az én tapasztalatom az, hogy tulajdonképpen ők hosszan-hosszan a pácienseket beszéltetik, és megpróbálják rávezetni arra, hogy saját maguk jöjjenek rá a problémáik megoldására, és én tulajdonképpen igazából türelmetlen voltam, meg én nagyon-nagyon, hogy is mondjam, készültem magamból rendesen mindig, amikor el kellett mennem hozzá. Lehet, hogy pályát tévesztettem, és inkább nekem kellett volna pszichiáternek mennem, és nem színésznek.
Ezt most megélheted.
Igen, ez most tökéletesen működik, aha, bár azért ez nem, mint pszichiáter, azért ez nem olyan mélységű ez a szerep. Inkább azért a humor irányába megy el a dolog, tehát azért a komoly pszichiátriai vagy pszichológiai tudás vagy ismeret nem kell ahhoz, hogy ezt a szerepet az ember meg tudja oldani.
Egyébként meg a pszichológus és pszichiáter között jókora különbség
van. Jókora különbség van, igen. igen. Én pszichiáter vagyok ebben a történetben, de pszichológusként regnálok, tehát otthon gyakorlom a praxist, tehát nem súlyos esetekkel foglalkozom. Aha. De pszichiátriai végzettsége van a szereplőnek.
Gyanús nekem, hogy ez a Csak egy kis pánik című film alapján íródott? Mert az tényleg nagyon vicces.
Igen, nem, gyanús, ez így van, ez alapján íródott.
Robert De Niro fantasztikus volt a darabban.
Igen.
Na visszatérünk, igen. Most már akkor nem csak a terápiáról beszélgetünk, illetve bizonyos értelemben igen, hiszen ez a darab címe. Jövünk vissza Mihályfi Balázs színművésszel. Ez az Intermezzo, Mihályfi Balázs színművész a vendégem, aki a Csak egy kis terápia című darabban pszichiátert alakít. Akkor vélhetőleg Szabó P. Szilveszter az, aki pszichiáterhez megy, tehát ő az ügyfél. Milyen kapcsolat...
Igen, van erre szüksége szegénynek.
Milyen kapcsolat van köztetek, illetve hogyan épül fel ez a kapcsolat?
Elég nehézkesen indul, ha most én erről hosszan elkezdenék beszélni, akkor tulajdonképpen lelőném is ennek a kapcsolatnak a története a darab. Úgyhogy én erről nem igazán beszélnék, hogyha nem probléma. Az érdekesebb ebben a történetben, vagy ebben a történetben az érdekesebb talán az, hogy én zenés műfajban hosszú évtizedek óta dolgozó kollégákkal ritkán találkoztam színpadon, és nekem ez egy óriási élmény olyan szempontból, hogy nyilván minden prózistának van bizonyos előítélete a zenés műfajban tevékenykedőkkel, bár a Szilveszternek a pályáját, hogy nagyjából követtem, meg talán még láttam is őt színpadon, bár nem a szívem csücske a műfaj, és nekem egy óriási pozitív élmény, és nem mondom természetesen, illetve pláne nem mondom, hogy csalódás, óriási pozitív élmény, hogy milyen zseniálisan klassz színházi emberek és vízig-vérig színészek. Tehát független attól, hogy valaki énekelve teszi a dolgát a színpadon, vagy prózában tátog, gyakorlatilag ugyanaz. Uh-huh. És nekem is... egy nagyon-nagyon kellemes, klassz munka.
Uh-huh. Ez is milyen nagy felismerés, nem? Ezzel is.
Igen, hát igen, nem mintha ez olyan nagy felismerés volt, tehát én nem gondoltam azt, hogy jó, úristen, most akkor kikkel fogok én ott találkozni, szó nincs erről, de hogy rettenetesen jó a velük a munka.
Uh-huh. Jó, hát nem is kellett pszichológushoz menned ezért a felismerésért.
Nem semmiképpen.
Egyébként a rendezőtől, Peller Károlytól sem áll távol, sőt, ez a műfaj. A darabban szerepel Szendi Szilvi, Nárai Erika is, és Faragó András. Hogyan állított a színpadra Peller Károly ezt a darabot? Milyen élményed van a próba folyamatról?
Hát a Karcs is, miután színész, én szívem csücske, amikor színészel kell dolgoznom, mármint, hogy rendezőszékben egy színész ül, mert pontosan tudja egy színésznek, hogy jár az agya, és nincs katonásdi, nincs megmondva, és nincs elhatározva, és nincs beleverve az ember fejébe, hanem kollégaként tekint ránk, és várja tőlünk az ötleteket. Így aztán öröm a munka, és az ember úgy érzi, hogy tényleg fontos az, amit csinál. És a Karcsi... Igen?
Mondd csak.
Nem, csak ugye a Karcsi ebben rettenetes nagy szabadságot ad mindannyiunknak, meg hát az is jó, hogy tud dicsérni is, ami nagyon fontos a színésznek. Úgyhogy én nagyon imádok velük dolgozni.
Hát ettől egy kicsit közösségi élményé válik az alkotás, nem? A darab létrehozása.
Igen, és azért ez egyre ritkább, hogy őszinte legyek, mert én már 35 éve csinálom ezt, és ugye az elmúlt időszakban egyre több ilyen vállalkozás indult, ahol összeállnak emberek, és csinálnak valamit, és egyre inkább fontosabb lesz, hogy azok, akik összeállnak, azok értsék egymást, meg szeressék egymást, és ne legyen speciál fölöttük egy kápó, az a rendező, és azért vagyok ilyen szigorú ezzel kapcsolatban, mert a tapasztalatom, a hosszú évek tapasztalata az, hogy egy ilyen rendezőcentrikus szakmában, mint ami miénk itt Magyarországon, ott bizony sokszor összefut az ember olyan akarnokokkal, akik nem igazán tekintik, hogy mondjam, partnernek a színész, hanem inkább idomítás van, megmondás, végrehajtás, etc. De mondom, ebben az esetben erről szó nincs. Nagyon klasszul tudunk együtt dolgozni, és ez lenne az ideális. De mondom, ezek véletlenek, tehát hogy ritkán adódik ilyen, ilyen lehetőség, vagy ilyen alkalom, hogy így álljanak a csillagok. És öt ember, pláne, hogy csak öt ember, tehát az is fontos, hogy hogy viszonylag kevesen vagyunk ebben az előadásban.
De közben tudod, ez azért nem törvényszerű, tehát attól, hogy rendezőcentrikus Magyarországon ez a műfaj, attól még nem feltétlenül kell mondjuk ilyen attitűddel bírni egy rendezőnek, tehát lehetne ezt máshogy
igen,
is,
nem? Én is ezt gondolom, többnyire a rendezőknek az önmertisztelet a kivételnek, és én is találkoztam néhánya, akik a szakmájukat nagyon magas színvonalon tudják, de többnyire elvetélt színészek a rendezők, akik mindenféle komplexusokkal állnak hozzá a munkához, és inkább nekik ajánlana a pszichológus vagy a pszichiátert, így messziről is. De valóban nem törvényszerű, de én állítom, hogy sok esetben bizony. Bizony ez a helyzet.
Hát miközben mentegetni próbáltad egy kicsit őket, vagy a helyzetet még mélyebbre mentél?
Nem? Igen, mert azt gondolom, hogy éppen ma beszélgettem valakivel egy másik rádióban, és azt gondolom, hogy ez a történet, hogy az élvezettel szeretné az ember csinálni, akkor azon túl, hogy a színész riszálgatja a popsiját, és a végén megtapsolják, azon túl azt gondolom, legalábbis számomra a munka, a próba folyamat az, ami egyfajta intellektuális tevékenység, amikor azt gondolja az ember, vagy azt hiszi a színész, vagy én legalábbis azt hiszem, hogy akkor mégis valamiféle önálló művészeti tevékenységet végzek. Ez csak akkor működik, hogyha partnernek tekint minket a rendező, és a partnerség, vagy a kommunikáció az ugye az egyfajta demokratikus, és most nem politikai értelemben gondolom, ilyen demokratikus oda-vissza kommunikáció az alapja egy ilyen létezésnek, de ha ez nincs, akkor az ember tényleg csak katonának és egy darab kavicsnak érzi magát, hogyha azt mondjuk jól eldobja valaki, teszem azt a rendező, akkor ugrik párat a víz felszínén, de aztán elmerül. Szóval, hogy fontos lenne, hogy a próbaidőszak alatt ez a kommunikáció, meg ez a közös munka, ez működjön, aztán amikor jön a főpróbahét, és akkor már készre kell csinálni valamit, és meg kell állapodnunk bizonyos dolgokban, akkor természetesen fontos, hogy legyen egy hadsereg tábornok, aki megmondja, hogy már pedig akkor most bármit is próbáltunk, bárhogy is próbáltuk, bármilyen variációkat néztünk meg. Ez lesz. De addig, amíg kipróbálunk dolgokat, mert a próba az arról szól, addig bizony közösen kéne gondolkozni erről. Viszont ugye egyre rövidebbek az idők, a próbaidők, és ezért ez egyre nehezebb. Uh-huh. Így aztán fontos lenne, hogy ha jön a rendező, akkor legyen annyira felkészült, hogy meg tudja, át tudja adni az ő gondolatait, és ezt el is fogadjuk, tehát hogy legyen megalapozott, és ne kelljen vitába szállni vele, mert ilyennel is találkoztam már, és akkor azt mondom, hogy hogyne, maximálisan tök jó a dolog, a koncepció fantasztikus, és akkor klasszul lehet velük együtt dolgozni. Tehát nem azt mondom, hogy feltétlenül mindig hosszan-hosszan kell próbálkozni, meg agyalgatni, meg mélyre menni, meg nem tudom, mert ha van egy jó rendező, aki nagyon klasszul fölkészült, és pontos instrukciókat, és pontos mondatokat tud mondani, akkor az is lehet öröm. Tehát azzal is lehet klasszul jól együtt dolgozni.
Uh-huh. Na jó, de ez most akkor egy ilyen közösségi alkotás.
Abszolút.
Csak egy kis terápia az Árcszintérben. Erről beszélgetünk Mihályfi Balázs színművésszel. Jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo, vendégem Mihályfi Balázs, színművész. A Csak egy kis terápia című előadással készültök az Árcszintérben, melynek írója Osgyáni Mihály. Egyébként ő korábban írt egy könyvet is, saját élményből, a Fájtlan kicsit oldalra billent, és aztán ebből a könyvből előadás is született. De a lényeg az, hogy nagyon érzékeny alkotóról van szó. Ez a darabban is visszaköszön? Tehát ezt ti is a karakterek megformálása során érzékelitek?
Igen, ezt abszolút alá tudom húzni. Igen. Nagyon szépen igyekszik megformálni a karakterek jellemét a szövegben, és tudomásom szerint ő egy fiatal ember, úgyhogy tényleg le a kalappal.
Hát biztos lesz még folytatása is, hiszen...
Reméljük, igen.
Misi dolgozik, ír tovább.
Dolgozik, igen.
És akkor valószínűleg láthatóak lesznek majd a darabjai is. Azt én jól érzem, hogy a Csak egy kis terápia az pusztán csak reflektál a Csak egy kis pánik alaphelyzetére, de voltak éppen egészen más jellegű ez a történet. Ennyit talán elárulhatsz.
Abszolút. Tehát gyakorlatilag az ötletet vett át a Misi, de egészen más, mint a film. Jeleneteiben is a sztori sem egészen pontosan olyan, nagy vonalakban igen.
És ha meg kéne határozni a műfaját, akkor hogyan tennéd? Mire számíthat a közönség?
Hát én most már, hogy itt csinálok, ilyen tragikomédiának mondanám inkább, de a vígjátékra inkább bejönnek, úgyhogy mondjuk inkább vígjátékot. A tragikó az ne legyen benne, de inkább vígjáték, de vannak pillanatai az előadásnak, amikor egész komoly mélységeket meg lehet ott járni, akár a nézőnek, nekünk mindenképpen. De ha egy előadásban ilyen hullámzó a vicc és a dráma, az annál jobbat nem is kívánhat. Sem a néző, sem a színész.
Hát ez a jó színház egyik alapismérve.
Igen, így van.
Nem sokára itt a bemutató, jövő pénteken láthatja majd először a közönség a darabot. Ilyenkor, hát mennyivel is vagyunk előtte, másfél héttel?
Másfél hét, igen.
Hogyan áll a produkció? Ti hogy vagytok, hogy viszonyultok az előadáshoz?
Hát gyakorlatilag ma mentünk le egybe először, korábban már a két-két felvonással külön-külön lementünk egybe. Most lehet majd érzékelni, vagy most kezdtem el érezni, legalábbis az első napon ma, hogy ez mennyire fárasztó, és akkor innentől kezdve kell majd ügyeskedni, kitalálni, hogy az erőket, hogy ossza be az ember. Mert ez ugye két felvonás a részemről, és én tulajdonképpen egy rövidke jelentet kivéve végig bent vagyok a színpadon, úgyhogy nekem majd ezt még majd ki kell találnom, hogy hol lehet egy kicsit pihenni, hol nem, stb.
Jó, hát pszichiáterként nem vonulhatsz le a színről egy olyan darabban, amelynek az a címe, hát, hogy
persze,
csak egy kis terápia.
Hát persze. Ez a színész csalás. A nézőnek ezt nyilván nem kell észrevenni, sem is fogja észrevenni, de hogy az ember az erőbeosztást, az energia adagolást, azt hogy tudja majd összerakni, az még a következő másfél hétnek a története.
Ez egyébként egy szakmai fogás?
Hát ha nem is szakmai, de mindenképpen erre figyelni kell, vagy ezt végig kell gondolni, vagy a gyakorlás során kialakul, mert egy ilyen történetben, vagy bármilyen történetben, hogy az ember folyamatosan fönt van a színpadon, és az folyamatos koncentrációt igényel, az kétszer 50 perc létezés, az pokoli fárasztó. Pokoli fárasztó. Tehát ügyeskedni kell, hogy ne durranjon ki a lufi adott helyen, ahol nem lenne szabad kidurrannia, hogy nehogy a fáradtság miatt leüljön a történet. Tehát ezeket ügyesen kell. És ez olyan, mint a sportolóknál, amikor olimpiára készülnek, és 4 évig ügyeskednek azon, hogy építsék fel az energiát, amit majd akkor kell kirobbantani.
Akkor te a próba folyamat során végül is figyeled saját magad, ugye? És akkor igyekszel úgy kondicionálni a saját jelenlétedet a színpadon, hogy ez bírható legyen.
Hát a próbák alatt nem, mert a próbák alatt mindent én nem tudok úgy csinálni, mintha, tehát ezerrel csinálunk mindent, és amikor kezdünk egybe menni az előadással, akkor érzi meg az ember, hogy hol lehet adott esetben kicsit visszavenni, hol lehet még erősebben létezni, és akkor ezeket kell összehangolni, hogy az ember a kétszer 50 percet azt klasszul kibírja.
Uh-huh. A maffia vezér és a pszichiáter kapcsolatáról szól ez a történet, de azért vannak itt lányok is, tehát ugye jelenleg.
Igen.
Például.
Hát van az én kis feleségem, Szendi Szilvi, aki szegény nagyon nehezen tűri a mafiózó úr kezelését, illetve van egy időszak, amikor még be is költözik hozzánk, mert annyira rosszul érzi magát, meg megfenyegetik, nem tudom. És hát bizony mi éppen a házasságkötésre készülünk, de ezt megakadályozza a mi kedves mafiózó barátunk. De azt a dolognak pozitív vége lesz, hiszen én magam is nagyon-nagyon-nagyon erősen átbucskázok a fejemben, és úgy döntök, hogy abba hagyom én ezt a szakmát, és inkább a magánéletemre koncentrálok, és arra, hogy ha van mellettem egy szerethető ember, és ez az én kis feleségem, akit a darab szerint is, és egyébként itt civilben is nagyon-nagyon-nagyon szeretek, annál nem is kell több, és ebben a szeretetben éljük majd le a következő 20-30 évünket, és ezt a megterhelő pszichiátriai munkát, amit egyébként örököltem a papától, és tulajdonképpen az én problémám ugye a darabban az apámmal való viszonyom szintén, mint egy egyébként a mafiózónak is az apjával van ugye egy föloldatlan konfliktus a problémája, ezt kvázi a darab végére megoldom, ezzel, hogy én abba hagyom ezt a praxist, és a kicsi párommal élem tovább csodálatos életemet.
Ó, de szép.
És ez másképp nem történhetett volna meg, mint a mafiózó barátom segítségével, ezt teszem idézőjelbe természetesen, akinek a kezelése kapcsán rájövök én is egy csomó mindenre saját magammal kapcsolatban, és én is változtatok az életemen, és a mafiózó kolléga is változtat az életen, úgyhogy happy end.
Nem baj, hogy ezt elmondtad?
Hát nem tudom, hát most szerintem ettől még a darab nem ettől lesz vonzó, vagy kevésbé vonzó, szerintem ettől lehet izgalmas is, hogy ez egy folyamat, tehát azt kell látni a nézőnek, úgyhogy nézd, aki a filmet ismeri, az nagyjából azért tisztában van a sztorival, tehát nem hiszem, hogy én ezzel bármit elárultam volna, mondom, a folyamat az érdekes, és az vicces, vagy drámai, és a nézők remélhetőleg ennek ellenére, hogy én ezt most elmondtam, nagy elánnal jönnek majd, és veszik a jegyet.
Közben azért eszembe jutott, hogy a Csak egy kis pánik című filmben is ez van, hogy mindkét szereplőnek problémája van az apjával való kapcsolatában.
Igen.
Hát, hogy ott is visszaköszön. Ez, na, jövünk vissza, és beszélünk még a Csak egy kis terápia című előadásról. Mihályfi Balázs színművész a vendégem. Ez az Intermezzo, Csak egy kis terápia, Mihályfi Balázs színművésszel. A bemutató jövő pénteken lesz az Árt színtérben, a darab írója Ozsgyáni Mihály, a rendező pedig Peller Károly. Hát az előbbit jól végigbeszéltük azt, hogy nagyjából miről szól ez a történet, illetve milyen folyamat van középpontban, de hát közben még a nagyszerű Nárai Erika és Faragó András is játszik a darabban. Ők mit formálnak meg?
A Faragó András művész nevén Topi a mafiózó vezérnek a jobb keze, aki kíséri a terápiás foglalkozásokra a főnökét, ahol aztán összetalálkozik az én egyik páciensemmel, aki pedig a teljesen elmebeteg betegem, ez pedig Nárai Erika. Uh-huh. És összetalálkoznak egy alkalommal, és hát egymásra találnak a darab végére.
Ó, hát akkor mindenki megtalálja a párját.
Mindenki, csodálatos happy end, mondom, a vége mindenféle szinten.
De az nem lehet, hogy ez egy romantikus tragikomédia?
Hát hívjuk akkor romantikus tragikomédia, igen.
Csodálatos. Megvan az új műfaj. Mihályfi Balázs pedig a pszichiátert játssza ebben a darabban, aki egyébként nem jár pszichiáterhez és pszichológushoz sem, mert hogy saját magát ugye húzza ki a dologból, ha esetleg baj
igen,
van.
És a feleségem, csak még ezt így hozzátenném finoman, hogy még a kis feleségem, akivel már 24 éve élünk együtt nagy szerelemben és boldogságban, ő az, akinek mindig mondhatom a magamét, és bólogat, és ő a legjobb pszichiáter.
Nagyszerű. És akkor is ilyen szókimondó vagy? Mert egyébként hát nem rejtegeted a véleményed, különösebben ez azért kiderült.
Igen, most mondhatnék itt mindenféle csoda dolgot, de annyira nem ismerjük egymást, mert hál' Istennek a hallgatók sem ismernek engem. Én általában szókimondó vagyok, ezért sem vagyok bizonyos szinten alkalmas erre a pályára. Most a képességemtől függetlenül mondom, én sokszor kérdezek, igen. Meg van véleményem, a véleményem már, hogy így 50 fölött vagyok most már, hogy ezért nem hintem csak úgy szét a szélben. Ezt próbálunk el megtartani magamnak. Még mindig előfordul, hogy kérdezek, de azzal is most már csinyán bánok, mert így utólag rájöttem, hogy ezen a pályán nem célszerű kérdezni. Én egy kicsit ilyetén pályatévesztetnek is érzem magam. Annak idején nagyon kapacitáltak, hogy menjek el ügyvédnek, de mindenképpen egy olyan pályára, ahol akár a saját, de inkább az embertársaim érdekeit tudnám képviselni. A lényeg az, hogy túl bennem az igazságérzet, és ez nem igazán jó most nálunk, itten.
Hát ráadásul egyébként ügyvédként olyanokat is kéne védened, akiknek nem feltétlenül látod az igazát.
Igen, világos, de többnyire én, nekem vannak ügyvéd ismerőseim, hogy azért a többsége természetesen a szakmáját végzi, és bizony a paragrafusok mentén tud védeni embereket. Tudok olyan ügyvédel is, és ebből nincs kevés, aki megismervén az ügyet, azt mondja, hogy ezt nem vállalja.
És számodra ők...
Mert az igazságérzete az nagyobb, mint a szakmai önérzete.
Egyébként ért már téged hátrány abból, hogy ilyen szókimondó vagy?
Igen.
Na jó, de ettől még ezt nem adtad fel? Érzékeltem a csöndet.
Nem, mert ebből élek.
Ezt hogy érted?
Hát úgy, hogy a diplomaosztóm után egy olyan 15-20 évvel már én éreztem, hogy ez milyen ez a pálya. Valószínű, hogy minden pályának hasonlóak a buktatói, azért nem vagyok teljesen hülye, de volt egyfajta illúzió bennem. Bár én mondom, én az utcáról jöttem be, tehát egy műszaki egyetemről kerültem erre a pályára, tehát nekem nem volt előképem arról, hogy ez hogy működik. Nem tudtam, hogy milyen típusú emberek csinálják ezt a színházat, milyen típusú emberek csinálják, és ebben volt némi csalódásom. Pontosan az én nagy igazságérzetem miatt, meg a személyiségem miatt, és akkor ilyen 15-20 év után, amikor már azért a szakmát azt valamennyire megtanultam, ez egyáltalán megtanulható, de bizonyos fogásait tudom, meg némi képesség is talán van bennem, különben nem tudnék belőle megélni, bár vannak, akikben kevesebb van, mégis megélnek belőle, de ez most egy mellékes téma. Szóval a lényeg az, hogy én most már ezt régóta úgy tekintem, hogy ez egy szakma. Kapok egy feladatot, és azt megpróbálom ezerre megcsinálni, ha valaki a néző, vagy bárki meglapogatja a hátamat, hogy köszönöm, és jó volt, akkor én annak örülök, de nem ez motivál most már, hanem inkább az, hogy valahogy eltengődjünk. És hát a tengődéssel kapcsolatosan pedig elég pokoli kezd válni a helyzet a színészeknek, mert egyre kevesebb a kultúrára fordítható pénz, de most nem megyünk bele, nyilván a hallgatókat ez nem érdekli, de mondom, én ezt egy szakmának tekintem, és ahová hívnak, vagy elmegyek, és én már nagyon régóta szabadúszó vagyok, ott ezerrel megpróbálom a dolgomat elvégezni, mert én mindig előről kell, hogy kezdjem, mert nekem nincs semmiféle szakmai vagy egyéb baráti támogatói hátszelem vagy hátterem.
De hát ez így szép, mert így mindig felépítheted magad.
Szép, csak nagyon fárasztó.
Hát én kívánom, hogy ezért ne fáradj bele. Jó?
Hát, nem szabad.
Hát mi a szépsége ennek a szakmának?
Hát én egyre inkább, amit korábban is említettem, hogy a próbák alatt miközben bizonyos karaktereket megformálunk, azokat azért mégis nem a levegőből szippantyúzzuk, hogy azt mégis hogy kell, hanem a saját magunkból. És ha valaki őszinte, és minden színésznek ez lenne a célja, ha nem is tudja megvalósítani, és minden színész ebben az irányba kéne, hogy menjen a munkakörben, hogy saját munkából fogalmazzon, azért ilyenkor a próbákon nagyon szép pillanatok tudnak születni. Az elfojtott nyomorúságok, stb. Drámák, amik az ember életében összegyűlnek. Ha olyan jellegű a szerep, akkor ezek ott felszíre kerülhetnek, és tulajdonképpen olyan, mint hogy egyébként magát a műfajt, a színházi műfajt használják terápiaszerűen is egyébként pszichológusok. Így a próbák alatt is csoda dolgok tudnak történni, és meg tudunk nyílni egymásnak, hogyha hagyjuk. Hagyjuk, hogy lemenjünk a dolgok mélyére. Természetesen ez a műfaj, amit az előbb említettünk, és új nevet is adtunk neki, ez azért kevésbé alkalmas erre, de volt időszak, amikor a magyar színházakban azért játszottak még mély, komoly, elgondolkoztató drámákat. Ma erre nyilván ilyen-olyanokból kifolyólag ezt elemezik, erre nem nagyon van kereslet. Most a vidámságra van kereslet minden mennyiségben. De itt is meg lehet találni, mint ahogy a darab kapcsán is, amiről beszélgetünk. Itt is vannak olyan pillanatok, amikor el tudunk jutni olyan érdekes pontokig a próbán, amikor azért kijön a kollégából az igazi, a mélység, és az nagyon megható tud lenni.
Sok ilyen szép mély pillanatot kívánok, meg azt, hogy lapogassák meg a hátat sokan, és legyen.
Köszönöm szépen.
Nagy siker, kéz- és lábtörést a bemutatóra. Nagyon köszönöm.
Köszönöm szépen.
Mihályfi Balázs színművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.